Nos, én elmondanám a szokásos bevezetőt azok számára, akik még nem találkoztak ezekkel a közvetítésekkel, ezekkel a videókkal, ezekkel a beszélgetésekkel. Azért olvassuk így közösen néha teljesen nyilvánosan az evangéliumot, mert meggyőződésünké vált, hogy amiket mondott Jézus 2000 évvel ezelőtt, azok a szavak most is aktuálisak. Tehát ő azt mondta, hogy örök igazság az, amit ő mond. Ez azt jelenti, hogy amiket ő mondott, azt rá tudjuk vetíteni a mi hétköznapjainkra, a mi életünkre. És talán megláthatjuk azt, hogy hol tévedtünk, minek köszönhető a lelki nyomorkodás, a lelki békétlenség, a fizikai betegség. Az, hogy nagyon sokan fiatalon meghalnak csak úgy egy olyan betegségben, amit nem tudnak meggyógyítani. És nem csupán úgy gondoljuk, hogy az ő szavai ma is aktuálisak, hanem inkább úgy mondanám, hogy egyre aktuálisabbak. Így, hogy a világ kezd eltorzulni, egyre inkább menjünk a perverzió, a torzulások felé irányába. Egyre aktuálisabbak az ő szavai, és egyre használhatóbbak azok számára, akik találkoznak vele is, megértik azt. Salamon azt mondta egy bölcs király, hogy nincs új a nap alatt. Tehát nagyjából ugyanaz ismétlődik mindig, minden korban. Picivel másabb a köntös, ugye, a díszlet, de maga az élet, életnek a minősége lényegében mindig is ugyanaz volt. Ugyanúgy el tud bukni az ember 6000 évvel is, mint most. Talán most egy kicsivel könnyebben, mert az információ, amit látjuk, nagyon fel van gyorsulva, és úgymond beteríti az egész világot. És nincs olyan ember, akit nem érintenének azok az információk, amelyek jönnek Amerikából, és úgymond eltorzítják az embernek a gondolkodását, az embernek a lelkét, az ő szívét. Márk evangélium a 10. fejezet. Hallám, hogy mit mond Jézus a férfi és a nő kapcsolatáról. Tehát direkt a címbe is azt tettem bele, hogy Jézus beszéde a férfi és a nő kapcsolatáról, ezzel is utalva arra, hogy ha valaki megérti azt, amit Jézus mondott, akkor teljesen biztos, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal gyümölcsözőbb lesz az ő kapcsolata, egész pontosan a házassága az ő kedvesével. És megtörténhet még az is, hogy mind a ketten szabaddá válnak, mielőtt, úgymond, kimondnának a földi életből. Úgymond megboldogulnak és nem meghalnak. A kettő, mint tudjuk, nem ugyanaz, nem mindegy. Onnan pedig felkelvén, Júdea határaiban méne, a Jordánon túl való részen által. És ismét sokaság gyűl vala hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. Ezt szeretném hangsúlyozni itt is, hogy neki a legfontosabb dolga az, hogy tanítson, hogy az életnek a miértjét, az életnek a tervrajzát az emberek szellemébe, az emberek lelkébe helyreállítsa. Tanított. Persze csodákat cselekedett, gyógyított, halottakat támasztott fel. Ezt is megtette annak bizonyságául, hogy ő nem magától beszél. Ő nem csupán filozófál, nem csupán gondolkodik, nem csupán költő, nem csupán író, nem csupán gondolkodó, hanem ő maga az élő ige. És aki ránéz, az megelevenedik, tehát abban az emberben helyreállnak a dolgok. És a farizeusok hozzámenvén megkérdezik tőle, ha szabad-e férnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Tudnélik, a farizeusok mindig provokálták őt, próbálták úgymond a gúny tárgyává tenni őt, az ő tanításait, próbálták elterelni az emberek figyelmét Jézusról. Persze, nulla sikerrel, ugyanis óriási bölcsességgel szólt és válaszolt meg minden kérdést. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. Mennyire hűltek ők ennek, ugye? Nyugodtan elváltak, nyugodtan kidobották az asszonyt. És Jézus felelvén mondanékik, a ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot, Mózes. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremti őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És lesznek ketten egy testé, ez a lényeg, lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezik őt e dolog felül. Ő pedig mondanékig, aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egyben, házasságtörést követel. Ekkor gyermekeket hozzának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik fala azokat, akik hozzák. Ezen a ponton megállnék, hogy beszéljük meg, hogy mi volt Jézusnak a tanítása, az ajánlata, a tanácsa a férfi és a nő kapcsolatát illetően. Sokan hivatkoznak arra, hogy hát de törvény megengedi az elválást, ugye hát tényleg Mózes is megengedte, mert látta az emberek kemény szívűek. És minthogy leöldököljék egymást, ugye megengedte, hogy elváljanak, és adjanak vádólevelet az asszonynak. De Jézus felhívja a figyelmet, hogy ez is már tulajdonképpen egy elbukott állapot. Mert Isten úgy képzelte, hogyha a férfi és a nő találkozik egymással, megszeretik egymást, akkor őket megáldja, és lesznek ketten egy testé. A férfi és a nő egyaránt elhagyja az otthonát, anyukát, apukát, mindenkit, mindenféle véleményt, és lesznek ketten egy testé. Ami azt jelenti, drága barátaim, hogy a mindenhatónak a mindenütt jelenlévő lelke egybeformálja őket, és egymás által, egymás tükrében, egymás tükrét is felhasználva, ők ketten kiteljesednek. Tehát a két szellemiség úgymond egybe kezd formálódni. Tehát teljesen logikus, hogyha valaki ezt felbontja, ezt a szövetséget, ezt a szövetet, mint ahogy mondtam utkor Levike, hogy egyben vannak fonódvajuk, már egyben nőttek, és egymásba alakultak, úgymond. Tehát Isten őket együtt formálta, hogyha egyik lépi csak úgy egyet, úgy gondol, hogy a szomszédbácsi jobban néz ki, mint az ő férje, és állítólag jobb az ágyban, akkor az történik, hogy házasságtörést követel az asszony, vagy a férfi, és az a szövetség felszakadozik, tehát egy ilyen erőszak megy végbe mind a két embernek a lelkében. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy ők már elindultak úgymond az üdvösség útján valamelyest. Kezdtek úgymond megtisztulni. Nagyon sok szembesülésen keresztül mentek, nagyon sok próbatétel volt. Meg kellett bocsátani, el kellett tűrni, el kellett nézni egymásnak a butaságát. Alázattal kellett viszonyulni egymáshoz. Tehát ők már alakultak, ők már úgymond tisztultak lélekben. De amikor azt mondta az egyik nő, az asszony vagy a férfi, hogy te ne arra ugyan, nekem másra van szükségem az én jókedvemhez, az én jólétemhez, akkor ugye egy hatalmas szakadás történt a két embernek a szellemi lelkében. És ugye azt mondja a mindenható, hát minden bűn halálos bűn. Ugye, mert amikor ez a szakadás megtörténik, akkor ugye az a folyamat, ami elkezdődött Isten kegyelméből, hogy a két lélek megtisztuljon, megszakad, és visszazuhan az ember a testbe. Rájön arra, hogy te Jolikával sokkal jobb a szeretkezés, mint a Marikával, a régi feleségével, és visszazuhan a testbe, és nem történik meg a léleknek az elszakadása a testi hiába valóságtól. Házasságban, egy hűséges házasságban megtörténhet. Mert hogyha Istennek az áldása van rajta, és főképp mind a kettő keresi az igazságot, Istennek a jelenlétét, akkor Isten megáldja őket. És megtisztulnak, átalakulnak, átlényegülnek. Újból gyermekké válnak, és szépen magas tédemeléssel mennek be Isten országába.
Igen, én még azt szerettem volna ehhez hozzáfűzni, ehhez a témához, hogy ugye a házasság egy szövetség, amit Isten előtt csinál az ember, Isten előtt köt meg. Tehát ahogy mondtad te is, hogy az ember belép ebbe a szövetségbe, elkezd formálódni, elkezdi az Isten formálni mindkét felet, és ugye hát egy testé teszi azért, azt se felejtsük el, tehát tényleg az egy test, egy élet, ugye nem csak fizikailag, hanem elég sok síkon, tehát úgymond egy személyé válik a kettő, és hogyha azt kiszakítják az egyiket a másikból, az olyan, mintha a saját húsát szakítaná valaki ki. Igen. És ugye nem mindig garantált, hogyha valakinek kiszakítják mondjuk a fia karját, hogy akkor túléli. Tehát van, aki ugye bele is hal ebbe, van, aki öngyilkos lesz. Így van. Tehát azt kell megérteni, hogy amit ez az amerikai és európai szellem propagál, mi szerint ugye szeresd magad, ugye, imádd magadat, és tegyél meg mindent, hogy neked jó legyen. Tehát ha neked valami nem jó, akkor kvázi neked ugye jogod van ahhoz, hogy te magad érdekét nézd, és jogod van hozzá, hogy te azt a saját testedet szolgáld, és a saját testednek a vágyát és akaratát, még akkor is, hogyha a másik embert ezzel megölöd konkrétan. Erről szól az a humanizmus, erről szól ez a parázna szellemiség, ami ugye főleg itt mifelénk, és az Amerikából ered, ugye, de itt mifelénk is jelen van, nagyon erősen. És láthatjuk azt is, hogy azokban a kultúrákban, azokban a társadalmakban, ahol még vallástól függetlenül, de ahol még megvan a régi rend, az Istennek a rendjének van egy minimálisan megmaradt kis visszamaradt része, és az emberek tényleg komolyan veszik a házasságot, ugye láthatjuk, hogy ott nincsenek ilyen dolgok, amik például itt nálunk, vagy akár Amerikában, amik erednek. Ott nem tudja az embereket leuralni a sátának a lelkülete ilyen szinten. Tehát ott a házasságok egy életen át tartanak. Tehát nem igaz, így végszóként az, nem igaz, hogy a válások azoknak meg kell történniük, nem kell semminek megtörténni. Az ember magának választja, mivel az ő saját magát, a saját maga örömét szolgálni akarja, saját magát akarja imádni. Tulajdonképpen ezért történnek válások. És ugye itt is ezért is van az, hogy Jézus is azt mondta, hogy az a fél, aki ugye elválik, és utána más veszel, tehát elhagyja a társát, és más veszel feleségül, vagy ugye másra veteti el magát, ugye házasság törést követel, és tényleg az a lényeg az egészben, hogy azért, mert Istennek nem ez volt a terve, nem ez volt eredetileg az akarata. Ezt akartam hozzáfűzni.
Amikor egy férfi és egy nő szövetséget köt Isten előtt, tudatában azzal, hogy ez a szövetség egy örök életre szól, akkor ez azt is jelenti, hogy ez a két ember, ez a férfi és a nő, ugye írja, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez pont így érvényes a nőre is, ha itten nincsen külön leírva. Ez azt jelenti, hogy ez a férfi és a nő tudatában van annak, hogy ők az életüket nem csak Isten előtt kötötték meg, és aztán lelépnek, és mennek a fejük után, hanem az ő segítségét is kérik erre a kapcsolatra, az ő áldását. Ha el tudunk képzelni több fonalat, és a szövőszéken, ahogy átfűzzük a szálak között, és a fával összehúzzuk. Én így tudom elképzelni, ahogy Isten így szorosan összeformálja a két szövetet. És egymásnak tükörképei tudunk lenni. Tehát mindnyájan szükségünk van a fejlődésre. Nincs az, hogy az ember 20 évesen, vagy 25 évesen, vagy 30 évesen, amikor férhez megy, vagy megnősül, akkor ő tökéletes. Ez a lelki fejlődés, ez egy örökké valóság, egy örök életen át tart, mind a földi életben, és utána is. És úgy a férfi, és úgy a nő meg tudja a társában látni önmagát, az ő gyengeségeit. És azért jó ez a szövetség, ugye, ahol nincsen elválás, hogy az ember, amikor felismeri magában a gyarlóságait, a gyengeségeit, a függőségeit, akkor van itten alkalma és lehetősége Istenhez fordulni, az ő segítségét kérni, hogy Uram, segítsél itten változtatni. Mert érzi azt, hogy ez egy fennakadás, ez egy csomó a párkapcsolat életben. Én hiszem azt, és ahogy tapasztaltuk is testvéreinken keresztül, akik már közel 10 éve házasok, és most pár hónapja Jézus Krisztushoz fordultak. Én hiszem azt, hogy ez az egység, ez egy olyan csodálatos dolog tud lenni egy férfi és egy nő életében, amit emberi szem nem látott, és emberi szív föl nem foghatott, ha kitartunk ebben. Ezt akartam csak zárójelbe elmondani.
Szép zárójel volt. Tehát picit én még visszatérnék a házasságtörésre, hogy megértsük, hogy annak a súlyát, hogy mi az, hogy házasságtörés, ugye a szóban, szép magyar szóban, ugye az angol szó, hogy fornication, meg különböző ilyen latin, meg különböző más eredetű szavak vannak erre a jelenségre, és az ember nem érti annyira a súlyát, de hogyha magyarul azt mondjuk, hogy házasságtörés, akkor ugye az egyértelműen jelzi, sugallja számunkra azt, hogy egy komoly törés történt gyakorlatilag. Tehát elindul egyfajta formálódás, egy szellemi egybeformálódás, és akkor az megtörik. És most képzeljük el, hogy valakinek, egy férfinak van, mit tudom én, 10-20, nem tudom én, hány barátnője, aztán légy valakit elvesz feleségül. Abban a férfiban már milyen sok szellemiség van, abban a nőben, aki már végigment tényleg nagyon sok férfi szerelmén és szellemiségén, mekkora kavarodás van az ő szívében, az ő elmében. És ne higgyétek azt, hogy ennek az óriási kavarodásnak, ennek a sok törésnek, ennek a sok kapcsolat törésnek, a házasság törésnek nincsen köze az öngyilkosságokhoz, drága barátaim. Nagyon sok parázna nő, aki belement ebbe a játszmába, a világi játszmába, a filmeket követve, a világot követve, a nőklapját követve, öngyilkos lett emiatt. Mert annyira összezavarodott az ő lelke, az ő elméje, a szíve, meg minden, hogy már nem, tehát egy hatalmas nagy kavarodás volt az ő életében. És ezt már nem tudta elviselni. Tehát több szellemiség kísértette őt, és cibálta ide-oda. Egyik szellemiség balra, másik jobbra, és szétszakították őt. És nagyon sok ember így lett öngyilkos, szó szerint. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy nincsen köze a házasságtöréseknek, meg ennek a laza kapcsolati dolgoknak, ennek a szabadosságnak, nincsen köze a szellemi, mondjam azt, spirituális összeomláshoz, meg az önbántalmazáshoz, meg ahhoz, hogy az ember véget vet a saját életének.
Isten ezzel is számolt egyértelműen, hogy lesznek és vannak törések, mint egyénileg az ember életében, mint a házasságban. És ezért is mondja azt Jézus, hogy közel vagyok a megtört szívű emberekhez. Aki meghallja az én hangomat, és segítségül fordul hozzám, én bemegyek hozzá, segítek, meggyógyítom őt. És amikor megtörténik ez a törés, mert megtörténik, ha az ember nem Istenhez fordul, ő nem tud segíteni. És itten azt lássuk, ugye, azt látjuk, hogy az ember azért válik el, mert van egy jobb terve, van egy más elképzelése. De én még sose voltam házas, de Isten kegyelméből megérthettem azt, hogy az ember ezáltal beletopja magát egy ördögi körbe. Tehát ha az ember a saját butaságát nem viszi az Úr elé, ahol ő vétett, és Isten nem tudja őt abból a mélységből kiemelni, mindig ott megreked. Akár hány nőt fogok én választani, mindig, hogyha elérek ahhoz a ponthoz, mindig megakadok, mindig elakadok, mindig eljön ottan a törés, és mindig csak ugyanazt fogom tudni hozni, ugyanazt a döntést, hogy akkor talán izomból egy darabig próbálok jobb lenni, de ha nem, akkor újra kell váltsak. És ez így fog menni, amíg az ember meg nem hal. És ezáltal könnyen lehet az, hogy az ember lelke kárhozni fog. Ebből a beszélgetésből a tanúság legyen az idáig, hogy az embernek, hogyha a párkapcsolatában törés van, a házasságában, és egyéni szinten is, merjen bizalommal Jézus Krisztushoz fordulni, mert mindnyájan megtapasztaltuk azt, hogy ő tényleg ott van, közel van a megtört szíveknél.
Az a megtévesztő egyébként a házasságtörésben, meg a szakításokban, ugye itt a másik szép magyar szó, mi megmondja, hogy egy szakítást, szakadás történt. Ha valakinek leszakad a végtagja, elvérzik, meghal. Ugye szakadás történt az embernek a lelkében, az ő szellemében. Ott fog ő elfolyni szépen, elvérezni. Az a megtévesztő egyébként a szakításban, a házasságtörésekben, hogy a szebb jövő ígéretével jön be az embernek az életébe. Jaj, én most leváltam azt a régi nagyfenekű asszonyt, mert nem kell ő már nekem, már nem tudja dolgát, nem úgy végzi, ahogy én azt szeretném. Váltok egy másikra. És a durva az, hogy még meg is történik, egy hónapig talán, vagy két hétig, vagy egy ideig, óráig megtörténik az, hogy a következő fehér néppel, vagy feketével sokkal jobb lesz a kapcsolat, jobban fog menni a testiség, lesznek örömök, elmennek ugye a Vidám Parkba, állatkertbe, a Hollywoodba, meg mindenhova, és megélik azt, hogy tehát tényleg jobb lett, érdemes volt váltani, igen, csak ideig, óráig. Mert a test követelte ezt, de a test elrothat, de hadd ne rohadjon el a lélek is a test miatt, drága embertársak. Ezért érdemes elgondolkodni azon, amit Jézus mondott, és megszívlelni az ő szavát, hogy aki ugye most testben szenved, mert ugye nem minden házasság éppen egy leányálom, de nagyon sok házasságnak a mennyország a vége. Sok szenvedésen keresztül a két test, a két lélek átformálódik, megtisztul, és utána, bár itten fájdalomban voltak, az öröki valóságban megtisztulva mennek be. És nem mindegy, hogy ezen hogyan lépj át a küszöböt.
Hát, mint láttunk egy filmet egy pár napja, ugye Szerelem Patak, vagy mi volt a neve. Ugye abban volt ez a bácsi, aki végigélt egy életet, szolgálta szeretettel a feleségét. A felesége vagy két-három-négyszer megcsalta, de úgy, hogy ő rajta kapta minden. És úgy formálódott ettől az ő jelleme, meg az ő lelke, hogy nem is rótta föl a feleségének, föl se rótta neki. Másnap már úgy kelt föl, mesélte, hogy boldogan, nem volt semmi a lelkébe, harag, semmi. És végül, amikor meghalt a felesége, ő ápolgatta, de még azt is hozzávágta a felesége utána, hogy soha nem szerette. Mármint, hogy a felesége a férjét, tehát hogy soha nem szerette, még hozzá is vágta, és úgy halt meg végül. De még akkor is a bácsi szeretettel vált el tőle, és azon látszott azon az emberen, hogy abban már bele van írva, menjek országa. Hát már nem kell semmit magyarázni neki.
Nem kell kitanfolyam.
Igen.
Igen. Hát körülbelül ennyit a törésről, a házasság törésről, szakításról. Én azt mondom, hogy ha valakit igazán érdekel, tényleg, ezt sokszor hangsúlyoztuk, ne hozzánk fordulj, mi is gyarló emberek vagyunk. Nem mindent értek, nem mindent értünk. De az biztos, hogy aki tényleg megtört gyermeki szívvel Istenhez fordul, annak a mindenható megnyitja az értelmét. Megmagyarázza számára, ki volt Jézus, mit akartak az ő szavai mondani az embernek. És még azt akarom mondani, Levik az előbb elkezdte, hogy ugye a házasságtörés megtörténik, főképp a tudatlanság tengerében, a Hollywood által generált hullámok között megtörténik a házasságtörés. Erre van az ember tanítva most már a magazinok által, minden által, a pornóipar által, minden által. Hogyha ez megtörténik, akkor elkerülhetetlen, hogy az embernek a lelke úgymond megrekedjen, tehát megtörjön az ő lelke, megakad az a tisztulás folyamatában, elakad az ő lelke, akkor mit tehet az ember? Hát tényleg az, hogy Istenhez fordul. Tehát nem hiába mondja azt az új szövetség, hogy Jézus, ő a vőlegény. Maga az emberek, akik megismerték az ő kijelentéseit, hozzáfordultak bizalommal, ők úgymond a mennyasszony. És tudjuk jól, hogy az igazi kapcsolatban, a vőlegény mennyasszony kapcsolatában az történik, hogy a vőlegény folyton ellátja az ő kedvesét, gondját viseli, ugye megtermékenyíti, és egy jó kapcsolatban nem csupán fizikailag, hanem szellemileg is. Tehát azt jelenti, hogy azokat a sebeket, amiket az ember, az emberi butaság miatt, a gonoszság miatt, a bűnök miatt okozott magának és embertársainak, azt emberi módon nem lehet begyógyítani, drága embertársak. De viszont az igazi vőlegény be tudja gyógyítani. Minden törés, minden szakadás, minden sebet be tud gyógyítani. És ez nem egy ilyen vallásos duma, mert aki már kipróbált, az tudja, miről beszélek. Hogy Isten irgalmas, kegyelmes, és a szakadásokat, a betegséget meg tudja gyógyítani. Úgy az ember testében, mint az ő szellemében, egész pontosan fordítva. Úgy az ő lelkében, mint a testében.
Azzal a gondolkodásmóddal, azzal az indulattal, az a testi indulattal, amit felhalmoztunk, és ahogy éltünk egy kapcsolatban, és annak a következménye az lett, hogy szakadás lett, törés lett, válás lesz, vagy válás lenne, azzal nem tudjuk begyógyítani azokat a sebeket, amiket azzal a buta gondolkodással, tudatlansággal okoztunk. Én csak arra biztatok minden egyes embert, hogy ahogy olvastuk itten, és mondta Jézus, hogy a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes a vállólevelet. Ne keményítsük meg a szívünket, mert okot lehet találni rengeteget, hogy miért váljak én el. De lágyítsuk fel a szívünket azért az egy okért, és azért az egy megoldásért, hogy ő tudja meggyógyítani a mi szívünket. Jézus Krisztus.
Ekkor gyermekeket hozzának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjede is, mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Hát erről csak röviden annyit mondanék el, hogy láttam olyant is már, hogy volt egy ilyen nagy varázslás, ilyen karizmatikus kereszténységben, azt mondta a pásztor, most akkor ő lehívja Istennek a fiát. Most képzeljük el, hogy Istennek a fiát úgy utasítgatja, mint amikor az ember a kutyáját ugye mondja, hogy Bodri, gyere ide, menj oda, hozd ide. Tehát ez történt, ugye. És azt mondja, most erre a pontra, hogy le fogja hívni Isten. Amúgy ez Benny Hinn volt, nemrég úgy járt Magyarországon, ott is elszórta a hamis magvakat sajnos. Remélem, hogy néhány ember meglátta, hogy ez hazugság is úgymond romlást okoz. Na, hogy hívta ő Istennek a fiát, mármint Jézust, oda a színpadra, és azt mondta, hogy aki oda fog menni, az majd fog kapni az áldásából. És akkor persze az emberek mentek oda, ugye, és ott nagy ilyen, ment ilyen misztikus zene a háttérben, ilyen fajta hipnózis, pszichózis, az emberek estekorra. Egyik ember a másnak a fenekére esett pontosan egy orra, tehát nagyon nevetséges volt. És egy gyermek oda akart menni, hogy megnézett is, hogy ő is, hogy mi van ott, és ilyen, elég ilyen gonosz módon ráordított a gyermekre, hogy vigyétek el gyorsan azt a gyermeket onnét. Hát ugye miért mondta ezt ő? Hát egyrészt azért, mert semmi köze nincsen neki az élő Istenhez, Jézusnak a kijelentéseihez. Egyik ez. És a másik az, hogyha a gyermek oda ment volna, akkor lebuktatta volna az egész mutatványt, hogy ott nincsen az igazta világon semmi. Mert a gyermek nem fejelt volna bele a pásztornak a fenekébe. Nem esett volna el, mert ő semmit nem érzett volna ottan, semmit nem látott volna. Mert őt a pszichózis még nem hatotta meg annyira, mint a felnőtteket. És hamar elküldte a gyermeket, hogy nehogy lebuktassa a mutatványt. Ugye, ez történt. Tehát Jézus azt mondta, hogy engedjetek őket hozzám, közel hozzám, mert az ővéke mennyek országa, ők befogadják nyitott szívvel azt, amit mondok, amiben élet van és igazság. Nem, hogy elküldte volna őket, mint ezek a milliárdos keresztény pásztorok, akik most már ugye Magyarországot is teljesen megtöltötték a hazugságaikkal ráadásul. Jézus nevében. Ez a legdurább az egészben. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Tehát a gyermektől még tanulhat is az ember. Ez itt ugye áldás a gyermek a felnőttek számára. A gyermekben megláthatják azt, hogy melyik az a magatartás, amit magára kell ölcsön még a felnőtt is. Az, hogy újjászülessen és be tudja fogadni azt az igazságot, amit Jézus lehozott a földre, hogy megmutassa az utat számunkra a mennyek országa felé.
És ebben is kérhetjük Jézus Krisztusnak a segítségét, mert én személyesen bevallom, hogy nekem volt a világon a legkeményebb szívem. Olyan kőszívem volt, hogy kimondhatatlanul kőszívem volt. De Jézus Krisztus felpuhította, és ahogy ő ígérte, meg is tette, azt mondta, hogy aki hozzám fordul segítségért, elveszem a kőszívét, és adok húsvér érző szívet, érző lelket, és utána már a mennyek országának az üzenetét tényleg úgy tudtam inni és fogadni, mint hogyha más tanítás nem is létezne ezen a földön.
Így van, tehát nagyon-nagyon szép példa a Mária és Márta története. Aki ismeri az írást, azt is ismeri biztos, hogy Mária, amikor bement Jézus az ő házukba, hát Márta ottan futott körbe, mint ahogy a legtöbb háziasszony, mert kötelesség, meg kell sütni azt a palacsintát, meg kell pucolni az ablakot, meg minden. Egyszerűen Márta nem vette észre, hogy kiment be az ő házukba, hogy bement tulajdonképpen a megváltás. Istennek a tiszta kijelentése, ami által bárki meggyógyult és bárki élhet. És Márta ezt nem vette észre. Mária észrevette, leült az ő lábai mellé, és úgy ült ott, mint egy gyermek, mint ha senki más nem létezne a világon. És persze, hogy átalakult az ő élete, az ő lelke, ő észrevette, hogy hoppá, itt van valami, ami engemet konkrétan meg tud szabadítani a gyarlóságomtól, a hazugságaimtól, a bűneimtől. Aztán ölébe vevi azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. És mikor útnak indult vala, Hozzáfutván egy ember is letérdelvén előtte, kérdezi vala őt. Jó mester! Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Ez nagyon fontos történet egyébként. Jézus pedig mondani ki, miért mondasz engem jónak? Miért mondasz engem jónak? Mit hizelegsz nekem? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Mennyire vágyunk arra, hogy minket megdicsérjenek, felemeljenek, szépen jókat beszélnek rólunk. Ő meg elutasította azt, megmutatván számunkra azt, hogy mi az, hogy alázat. Hogy mivel, hogy emberi, gyarló testben vagyunk, nem lehetünk teljesen tökéletesek, különben nem lennénk emberi testben. Azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó, az Isten? Azt mondja neki, hogy a parancsatokat tudod, ne paráználkodjál, ugye ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, hamus tanúbizonságot ne tégy, ne hazudj, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. És így tovább. Azt pedig felelvén mondani ki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt és mondani ki, egy fogyatkozásod van, eredj, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága vala. Jézus pedig körültekintvén mondta tanítványainak. Mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Itt a földön, ugye, földi gazdagságuk. Milyen sok mindenre kell figyeljenek, sok minden után adózzanak, pénzzel, figyelemmel, tekintettel, energiával, idővel, ugye. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, a földi vagyontárgyakban, értékekben, kincsekben bíznak, az Isten országába bemenni. Mert az ő figyelmük, az ő bizodalmuk abban valami földi, ami testi, biztosítások, pénz, nagy lakás, minden társai, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak, az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmékodnak vala, mondván maguk között. Hát, hogyha ilyen nehéz ez, így írja Mátéban, hogyha ilyen nehéz az embernek az üdvösség, kicsoda üdvözülhet tehát, üdvözülhet tehát. És a sokkoló válasz a Jézusnak a következő. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. Mert az Istennél minden lehetséges, és ezzel ő már ki is mondta, hogy szükséges az embernek újonnan születni Istennek a lelke által, Isten ismerete által, mert csak az az ember tud üdvösségre jutni, aki az Isten lelkéből, az Isten kijelentéséből veszi az igazságot, a kenyeret, és azáltal, úgymond, az ő élete átformálódik. Tehát ez a legfontosabb tanítás Jézusnak, hogy mindenkinek fontos újjászületni. Aki persze meg akar látni Isten, nem mindenki kíváncsi Isten országára. Aki azt hiszi, hogy ez az élet itt, amit itt látunk a Földön, aki azzal betelik, aki azzal beírja, az nyilván nincs, ahogy meglássa, mert ő meg van elégedve. Ő még mindig hisz abban, hogy az ember arra hivatott, hogy 80 évet jó esetben végig szenvedjen, végig gürcön, végig dolgozzon, és utána meg eltemessék. Nem, Isten szerint az ember nem erre hivatott, hanem örök életre, teljes dicsőségre, szép, gyönyörű, szép életre, ugye, mi a mennyek országa. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit, én érettem, és az evangéliumét, az igazságét, az örömhírét, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és utolsók elsők.
Azt még hozzá szeretném tenni, hogy amikor én 4 évvel ezelőtt Istenhez ordítottam mélységből, segítségért, és megéltem átéltem és éltem intenzíven, fél éven keresztül körülbelül. Azt az állapotot, amiről ő beszélget, hogy Szentlélektől való újjászületés. Az egy mennyei állapot volt, így tudom csak szavakkal megfogalmazni. Olyan békességet éreztem, és egy olyan teljességet, amit akkor se tudtam volna megkapni, hogyha tudnék élni 10 milliárd évet ezen a földön, és lépésről lépésre apránként az egész föld kincse értéke az enyém lehetne. Egy teljesség érzést éreztem. Ezt adja a Krisztusnak a lelke. Aki ezt egyszer megtapasztalja, azt teljesen átformálja az ő lelke. Én korábban minden álmomat, minden vágyamat elértem, amit el szerettem volna én ezen a földön. Sok pénz, nők, motorbicikli, bicikli, sikeres munkahely. Ez mind megvolt, és oda kerültem, amit Pál ír le a leveleiben, hogy mindez kárnak és szemétnek ítéltem a Krisztus ismeretéért, azért, hogy megélhessem minden nap azt, amiről beszélgetett Jézus Krisztus, mert az ember csak így tud lélek által növekedni. Nem elég, ha az ember megtapasztalja a bűnök bocsánatát. Az is egy csodálatos és egy fontos mérföldkő az ember életében. De ha az ember nem marad meg ebben az állapotban, nem keresi Krisztusnak a valóságát, az ő kijelentéseit, nem kívánja azt megélni, akkor visszaesik apránként, de biztosan a világban. Ezért olvashatjuk a 4 példázatot a magvetésről, hogy van, amelyik mag az útfélre esik, és azt gyorsan felkapkodják a madarak. A másik meg köves helyré esik. Az az ember befogadja az igét, örven neki, de mivel nem gyökerezett meg benne, ezért a nap gyorsan kiszárítja, és nem terem gyümölcsöket. A másik mag meg a gyomos helyre esik, növekedik a mag is, de növekedik mellette a gyom is, de a gyom benövi. Ezt arra mondta, hogy az embert az anyagi gondok, a világias gondok, a ház, az autó, a pénz, egy idő után fontosabb lesz számára ez, mint az az állapot, amit ő megtapasztalt, és újra visszafordul a világba. Ezért nem tud gyümölcsöket teremni. Hát hogy is tudna gyümölcsöt teremni az emberben a Krisztus beszéde, hogyha én az életem energiáját, az idejét, a jókedvét, azt a világba rakom bele. Nem tudok én hitelesen beszélni róla. Így érthetjük meg azt, amiről Pál beszél, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem, hogy megismerhessem jobban Krisztusnak a kijelentéseit, és hogy megnyerjem a Krisztust, hogy éljen bennem a Krisztus erővel, hatalommal, éljen benne az ő lelke. Ezt érzem én is, és csak ezt látom, hogy csak ennek van értelme ebben az egész földi létben, itt a földi életben, hogy éljen bennünk a Krisztus.
Igen, még röviden ez annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a 3 példázathoz, pontosabban ehhez az 1 példázathoz, amiben ez a 3 dolog van, ugye, hogy a 3 megpróbáltatás, tehát a 3 fajta mag, hogy ugye ezek a megpróbáltatások, illetve ezek a magok ugye különböző embereket szimbolizálnak, de azt is megfigyeltem viszont, hogy amik történnek ezekkel a magokkal, tehát fölcsipegetik ugye a madarak, jönnek a megpróbáltatások, fölszárítja a nap, ugye, megfojtják az életnek a gondjai. Tehát ezek a megpróbáltatások, ezek olyanok, amik valamilyen szinten azért mindenkivel megtörténnek. Csak ugye van, aki bizonyos pontokon el fog bukni. De az, aki tényleg Szentlélektől ugye megvan újulva és újjá van születve, és itt most hozzátenem azt is, hogy teljesen mindegy, hogy az ember milyen szóval él, mert az a lényeg, hogy az ember teljesen új emberré válik ő benne. Az ő gondolkodása teljesen megváltozik. És az ő lelke is, az ő céljai, az, hogy merre néz az ő szeme, mifelé, mire vágyik, stb. Tehát amint ugye ez megtörténik valakivel, ezek a próbák jönni fognak, tehát az az ember ugye először megpróbáltatik azáltal, hogy a sátán az e világi gondolkodás megpróbálja magukat, az igazság magját kitörölni, kikapkodni az ő elméjéből és az ő lelkéből, eltéríteni őt vissza a világi gondolkodáshoz, gyorsan még mielőtt még gyökeret ereszt a mag. És utána ugye jönnek ezek a megpróbáltatások is, hogy a anyukának nem tetszik, hogy na, a fia az Istent keresi vallások nélkül, mondjuk, tegyük föl, vagy rendszerek nélkül, apukának nem tetszik, a barátoknak nem tetszik, a barátok elhagyják az embert, stb. Esetleg a vallási közösségnek nem tetszik, hogy ő jobban keresi az élő Istent, mint a papot, tegyük föl. És ugye végül, hogyha ezt is kiállja az ember, akkor hát nem, nincs vége még a próbáknak, mert ugyanúgy a világnak a gondjai, problémái az embert ugyanúgy megpróbálják lehúzni. És ezért mondta Jézus tulajdonképpen ezt a gazdagnak is, csak hogy egyértelmű legyen, hogy ezért mondta Jézus azt, hogy adjuk fel azokat a dolgokat, amiket itt értékesnek gondoltunk a Földön, azért, hogy megkaphassuk az örök kincseket. Tehát ne hagyjuk, hogy ezek a dolgok, amik itt vannak a Földön, ezek minket le tudják húzni. Mert hogyha vannak, akkor azokkal bizony törődni kell, és bizony azok le fogják az embert húzni.
Pontosan elmondod, törődni kell. Tehát törődni kell a földi dolgokkal, drága barátaim. És ha az ember sok földi dologgal törődik, akkor mi történik vele? Megtörettetik, meg lesz törve úgy, mint a szántóföld rendesen. Sokat törődik a földi dolgokkal. Jézus nem hiába mondta, hogy ne itten gyűjtögessünk kincseket, hanem a mennyben, ahol a rozsda meg nem emészti, ugye a moly meg nem emészti, az enyészet nem válik az enyészet martalékává. Azt kérdezi Péter Jézustól, hogy imé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Tehát ugye ez ők teljesen komolyan vették, tehát ők, amikor Pétert hívta, András hívta, akkor ők vigyázba álltak, és elindultak feléje. És vele egész pontosan követték őt. Most nem kis dolog szerintem, hogy mindent maguk mögött hagytak. És figyelem, itt nem házasságtörés történt, hogy akkor Péter elhagyta a feleségét, egy másik nőjét, akinek ugye hosszabbak a combjai, mint az elsőnek. Nem ez történt, hanem ezek az emberek tényleg annyira komolyan vették az igazságot, hogy elhagytak mindent, hogy Isten kezében alkalmas eszközé váljanak az igazság megmutatására, hogy minél több ember megszabaduljon, mert van bőven, aki halászon, kenyeret gyúrjon, injekciót adjon, meg amit csinálnak az emberek ugye nap, mint nap. Ebből sok van, de azokból a személyekből, akik odaadják az életüket arra, hogy az igét, az életnek az elképzelését odaadják az emberek, embertársaiknak, hogy abba belekapaszkodva azok meggyógyuljanak, helyrejöjjenek, az ő lelkük, úgymond szabadulást kapjanak. Ilyen ember nagyon kevés van. És azért mondja Jézus, hogy Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy fitesvéreit, vagy nőtesvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit. Én érettem. Nem egy más nőért, nem egy más férfiért, nem egy szenvedélyért, nem egy új munkahelyért, hanem az igazságért, Istennek a kijelentéséért, amiben élet van mindenki számára, aki megismeri azt. Tehát nincsen, aki elhagyott mindent az igazságért, a Jézusnak a szavaiért, az ő kijelentéseiért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben. Megkap mindent, házakat, fitesvéreket, nőtesvéreket, atyákat, gyermekeket, mindent, szántóföldeket. Üldöztetésekkel együtt, na, kicsit ilyen ünneprontó volt ez a végére, eszébe tette Jézus, de ez van, hogy üldöztetés az nem tudjuk elkerülni, nem lehet elkerülni, mert a világnak a hazugsága és sötétsége beleütközik a világosságba. Mint ahogy a szobának a sötétsége beleütközik a gyertya fényébe. Ez elkerülhetetlen. Itt nem arról van szó, hogy az ember gonosz, és azért üldözik, hanem azért, mert egyszerűen a világi paradigma, a hagyományok, a szokások, a vallási dogmák, az emberi elképzelések, ezek mind beleütköznek az örök élet kijelentéseibe, drága barátaim. Ezért nem kerülhető el a szenvedés sem.
Hogy félreértés ne essék, itten nem egy földi gazdagodásról van szó, hogy ne tévesszük össze a sikerevangéliummal, amit rengeteg mai pásztor hirdet, hogy nagyon gazdag leszel, tegyél bele jó sok pénzt a kosárkába, és majd az Úr megszaporítja. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, és ezért jó ismerni egyre jobban Jézus Krisztusnak a beszédeit teljességben, hogy fölismerjük, és a lélek ezáltal jobban el tudjon vezetni minket az egyszerű igazságaira Jézus Krisztusnak. Itt az történik, azt mondja a jó magról, hogyha a jó mag elhal, tehát a mag, ha én az életemet, ahogy itt is történt az apostolok esetében, odaadom teljes mértékben Jézus Krisztusnak, hogy ő tudjon engemet használni, akkor lesz 30 annyi, 60 annyi és 100 annyi termés. Az azt jelenti, hogy én 30 vagy 60 vagy 100 emberhez el tudom vinni a mennyek országának igazságát. Erővel, hatalommal, úgy, hogy az az ember is újjászületik. Szentlélek által megtapasztalja a mennyek országának a valóságát rajtam keresztül, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. És ők is magvetőkké válnak. Azt mondta Jézus, hogy ki az én anyám, ki az én testvérem, ki az én lánytestvérem, azok, akik hallják az atyám akaratát és megcselekszik, és ők is magvetőkké válnak úgy, ahogy én. Ezáltal a testvéreim lesznek. És otthonra találok sok helyen. 100 helyen. Ez, így kell érteni ezt a helyet, hogy földeket kapunk majd, házakot kapunk vissza. Tehát nem fogjuk birtokolni, persze, mert nem az a cél, hanem sok helyen, akik befogadták a Jézus Krisztus örömüzenetét, az ő szent lelkét a szívükbe, ottan már testvéreimre leltem a Krisztusban.
Igen, tehát láthatjuk, hogy senki nem, aki az evangéliumnak a munkájára adta magát, senki nem szenvedett szükséget. Tehát még az abcselben is ugye ezt lehet látni valamilyen szinten, csak ott ugye intézményesítették a dolgokat kicsit. Ezért ott már azért nem ugyanez a formája történt meg a gondviselésnek, de láthatjuk azt, hogy akik ugye ott hagyták a vagyonukat, tehát tényleg Péterék is, és valóban ugye Péter még hát a jelek szerint ott hagyta feleségét is, de azért hagyta ott, hogy az Isten dolgával tudjon törődni, és hát nyilván a felesége nem akart vele menni feltételezhetően. De még azt is láthatjuk Péter példájából, hogyha már így szóba került, hogy nála is személyesen ugye megvalósult az, hogy nem hogy csak ugye megkapta mindent, amire a testnek szüksége volt, házakat, stb., de még ugye a feleséget is visszakaphatta, mert ugye később Pál utal rá, hogy már a hívő feleségét magával vitte, tehát akkor hitt ugye a felesége, visszakapta az Úrban őt, ugye, akit elhagyott az Úrért, nem úgy hagyta el, hogy most akkor szia, elválunk, hanem úgy hagyta el, hogy én megyek, én ezt fogom csinálni, ha velem jössz, akkor velem jössz, ha nem jössz velem, akkor nem jössz velem. Tehát így nyilvánvalóan, hogyha ezt az ember megcsinálja, akkor megkap mindent, visszakap mindent, amit vissza kell kapnia, és megkap mindent, amit meg kell kapnia ahhoz, hogy meg tudja csinálni a munkáját.
Erre az elhagyásra van egy nagyon jó példa, aki ismeri Richard Wurbrandot, a román, hát azt is lehet mondani, hogy Pál apostol kaliberű ember volt ő tényleg. Ő nem hagyta el a feleségét, tehát nem fizikailag, nem adta be a vállópert, na azt mondja, én most elválok tőled, mert megismertem Istent, ez nem mi történt. Na, hogy valaki így értse. Itt arról volt szó, hogy az az ember, aki megismerte a Krisztusnak a kijelentését, és áthatotta, átmosta őt az Úristennek a kijelentése, az igazsága, az élet igazsága, az már semmit nem tud a fölé helyezni, egyszerűen képtelen rá. Richard Wurbrand, amikor a kommunisták megpróbálták elítetni az emberekkel, hogy a kereszténység és a kommunizmus ugyanaz, és az embereket, úgymond a pásztorokat, a lelkészeket, a papokat próbálták megvesztegetni, hogy tanítsák az embereket arra, hogy a kommunizmus ugyanaz, mint a kereszténység, hogy álljanak be a pártba. Ezt a szégyent úgy próbálta hárítani, ezt az óriási szégyent Richard Wurbrand, hogy felállt a kongresszuson, és azt mondta, hogy emberek, aki megismerte Istent, Krisztushoz fordult, az nem szolgálhat emberi rendszereket, el kell dönteni, hogy most akkor melyiket szolgálja, a császár, vagy pedig az Úristent. És ezért őt elvették, úgymond, tehát egy szinte azt mondtam, hogy szép napon, de egy csúnya napon betették őt a Volgába, be a börtönbe, közel 14 éven keresztül a felesége nem is tudta jobbformán, hogy hol van. Tehát úgymond elvétetett ő a feleségétől, de viszont az történt, hogy kiengedték, és a felesége még mindig élt. Közben a felesége is börtönt szenvedett az igazság miatt, az evangélium miatt. De Istennek úgy volt kedves, hogy mindkettőt megszabadította, és megdicsőítette őket. És elég hosszú életük volt, 80-valahány éves korukig éltek, mint házaspár is, tényleg megmutatták az embereknek szerte a világon Isten országának az evangéliumát, az örömhírét. Úgyhogy körülbelül erre kell gondolni. Nagyon sok ember úgy van az igazsággal, hogy tehát az igazság úgy először van ugye a feleség, utána az anyós, meg az após, meg a szántóföldek, meg minden, és utána, hogyha marad egy kicsi idő, akkor elmegyünk misére, ugye? De azt mondta Jézus, hogy aki nem teszi első helyre azt, amit ő mondott, nincs ahogy meglássa Isten országát. És azt mondta, ne aggódjatok, mert semmiatt nem fogtok elveszíteni, amit egyébként is nem veszítenétek el. Azt, amit az ember elveszít, előbb-utóbb mindenki elveszti az apukát, anyukát, testvéreit, feleségét, mindent. Előbb-utóbb mindenki elveszti, így is, úgy is. Csak nem mindegy, hogy hogyan veszíti el. Hogy akkor ő meg lesz telve Istennek a jelenlétével, az ő igazságával, vagy pedig nem lesz megtelve, hanem félelembe kell bevégezze az életét. Ez, ami nem mindegy. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők, ez egy szállóigévé vált, ezt nagyjából már mindenki ismeri.
Én még itten az előbbi elolvasottakból kiszerettem volna ragadni egy pár sort, mégpedig az, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűjukán, mint egy gazdag embernek bemenni Isten királyságába. Ezen még jobban elcsodálkoztak, és így szóltak egymáshoz. Akkor hát ki üdvözülhet, ki nyerheti el az örök életet, ugye, más szóval. Jézus rájuk nézett, és így folytatta. Ez embernek lehetetlen, de Istennek nem az, mert Istennek minden lehetséges. Itt két tényezőt szeretnék kiemelni, hogy az embernek, mikor sok pénze van, nagy vagyona van, akkor azt gondolja, azt érezheti, mert ebben a világban így is működik, hogy ő valaki, és hatalma van, mert úgy, akinek sok pénze van, az sok mindent meg is tehet. De itt Jézus egyértelműen kijelenti azt, hogy bizony a földi gazdagság nem tud segíteni, sőt, inkább hátráltatja az embereket, hogy örök életre jusson, örök életet kapjon ajándékba. A másik meg az, hogy embernek lehetetlen, csak Istennek lehetséges. Ez még jobban rávilágít arra, és hangsúlyozza azt, hogy emberi erőfeszítésből lehetetlen örök életet kapni, örök életet nyerni, és akkor ez azt eredményezi, hogy az embernek szükséges mi? Alázat. Uram, szeretném. Uram, beismerem, hogy csak benned van, csak általad van örök élet. Jézus kijelentette, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam, mert senki sem ismeri az atyát, csak én. És akinek én ki akarom jelenteni. Tehát mi szükséges? Teljes alázat, teljes bizalom az örök életre. És ugye jönnek napjainkban, ahogy megmondta Jézus már akkor 2000 évvel ezelőtt, hogy rengeteg tanító fog jönni a saját nevében. Különböző módszereket fognak tanítani, hogy így lehet üdvözülni, vagy így lehet örök életed, vagy így lehet megvilágosodni, vagy így lehetsz jó. És mindenki magát ajánlja, mindenkinek van egy saját módszere. Jézus Krisztus kijelentette, hogy én vagyok az út egyedül, az igazság és az élet. Senki más, senki másban nem.
Persze, és ezt nem csupán úgy jelentette ki, mint egy öntelt valaki, egy öntelt gurú, hanem ő az életét letette szó szerint, ő képes volt meghalni, és ő meg is mutatta az életével, a cselekedeteivel, a hatalmával, az erejével, hogy ő azért mondhatta ezt magáról, mert ő már eleve onnét jött le, a mennyből szállt alám, hogy minket oda felemeljen, hogy a mennyei tanítást, a mennyei tudást közölje velünk, hogy azáltal azt bevéve, úgymond, azt megemészve, azáltal átalakulva, mi is megtaláljuk a menny felé vezető utat. Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel, és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmékodának, és követvén őt félnek vala. És ő a 12-t ismét maga mellé vévén kezdenékig szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek, mondván. Imé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak, és az írástudóknak, és halálra károsztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt. Megjövendőlte, közben jó az a láfestés, ugye? Megjövendőlte, mi fog vele történni, hogy ezáltal is bizonyságot tett arról, hogy ő tudja, hogy mi az ő sorsa, ő tudta, hogy mit vállalt azáltal, hogy lejött a mennyből, hogy minket felemeljen oda. És megcsufolják őt, és megostorozzák őt, és megköbdösik őt, és megölik őt, de harmadnapon feltámad, ugye annak bizonyságával, hogy ő tényleg Istentől szólt, nem saját magától, ezt többször elmondta nekünk, hogy ő nem a véleményét mondja nekünk, hanem azt mondja, amit ő látott a mennyek országában. Arról tesz bizonyságot, hogy aki azt hallja és megkívánja, el tudjon indulni ezen az úton, és üdvösségre jusson által a teljes szabadulásra a földi hiába valóságtól. És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván, Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondanékik, mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondanak néki, add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondanékik, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondanak néki, megtehetjük. Jézus pedig mondanékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem. Megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány haragudni kezdének Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket, mondanékik, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük. A fedelmek, a földi fedelmek uralkodnak az egyszerű emberek fölött. És az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, kihasználják őket, belőlük élnek. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak. Hangsúlyozom. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hogy kiszolgáltassa magát mindenkivel, mindenkit kihasználjon, mint ahogy történik ez napjainkban a vallásos világban, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ül le az úton, kódulván, itt megállok. János és Jakab azt kérték Jézustól, hogy ők lesnek az elsők mellette. És Jézus megválaszolta a keleti kérdést.
Hát itten felfedezhessük, felismerhetjük azt, hogy földies volt, még testies volt itt a gondolkozásuk. Nem elítélésképpen, hanem megítélésképpen, sőt én hiszem, hogyha én is ott lehettem volna, akkor én még harmadikként beszálltam volna a versenybe, hogy én a nyakadba esetleg fel tudnék-e ülni. Úgyhogy nincsen ezzel semmi gond. Ezt jó olvasni nekem, mert felfedezhetem azt, hogy Jézus mellett voltak már évek óta, és még ilyen átfordult a gondolataikban, de szükséges volt ez mi érettünk is. Igen, és hogy Jézus meg tudjon nekik felelni, az, hogy az ő követése még mivel jár. A pohár, a kehely, amit ki kell igyon Jézus, és ki is ivott, az Isten ítéletének a pohara. A keresztség, az meg a szenvedéseknek a keresztsége, amiben ugyanúgy a tanítványai bemerítkeztek, és ugyanúgy kiitták. És tiszta szívemből azt kívánom, hogy én is meg tudjam inni. Én is eljátszoroztam ezzel a gondolattal, mint Jakab és János, hogy a jobb felén vagy a bal felén üljön, én meg a nyakába szeretnék ülni, pont úgy. Kívánom azt, hogy én is ki tudjam inni azt, és kiihassam azt a poharat, azt a kelyhet, és megkeresztelkedjek azzal a keresztséggel, amivel Jézus is megkeresztelkedett.
Itt meg egy olyan dolgot mutat meg nekünk a Mester, amit, hogyha valaki megért, meglát, meghall, és meg tud emészteni, az már is alkalmassá válik arra, hogy különbséget tudjon tenni hamis és igaz prófita között, drága embertársak. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az ő szavai most is aktuálisak, aktuálisabbak, mint valaha, mert egyre nagyobb sebességgel szágoldunk a Szodoma és Gomora állapot felé, ahol teljesen a fej tetejére fog állni az egész világ. És megmutatja azt, hogy a világban az történik, amit mi megszoktunk. Megvan a földi hatalmi hierarchia. Van ugye a pásztor, főpásztor, főfőpásztor, főfőfőpásztor és főfőfőfőfőpásztor. És a paps, a pápa és a társai, akik szó szerint rátelepednek az emberekre, és kiszipolyozzák őket. Elveszik az életük energiáját, erejét, ugye, idejét. Így gazdagodnak, így zsírosodnak. És azt mondta, hogy na ezt jól vizsgáljátok meg, mert pontosan fordítva van a mi országunkban, amelyből én alászállottam közétek. Hogy aki nagyobb közületek, az abban ismerszik meg, hogy alkalmas arra, hogy a kisebbeket tudja szolgálni, tudja felemelni őket. Tanítani, inteni, megsegíteni, erővel, lelkesítéssel, igazsággal. Nem pedig úgy, ahogy történik a világban, hogy minél feljebb van valaki, annál jobban megalázza többieket. Tehát a nagyobbak azok alul kerülnek, ő is, mint a legnagyobb, az épületnek jelképesen, az alapjába lett betéve ő, úgymond Isten által. Ő a szegeletkő. Rá épült fel az egész, hogy mondjam, az igazság, amiben az ember megkapaszkodhat. Ő a legkisebbé tette magát, teljesen megüresítvén magát, ugye? Megalázta magát, hogy másokat felemelhessen. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai, és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott ül le az úton, kódulván, és amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus kezdte kiáltani, mondván. Tehát amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus kezdte kiáltani, mondván. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő, és előhívják vala a vakot, mondván néki, bízzál, kelj föl, hív tigedet. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén Jézushoz méne. És felelvén Jézus mondanéki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki, Mester, hogy lássak. Jézus pedig mondanéki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa. És követi vala Jézust az úton, nem ment vissza a világba, nem futott vissza a világba Facebookozni, tovább nem görgetett lefelé a Facebookon, hanem követte az igazság kijelentését, amely által az ő szemének látása visszajött. Ez történt a Bartimeussal. Többször mondtam azt, hogy mondatott az, elnézést, hogy a Bibliában, az evangéliumokban nem csak Jézus tanít, hanem azok az emberek is, akik hozzáfordulnak, megmutatták azt, hogy mit jelent alázattal, gyermeki szelídséggel Istennek az ölébe ülni, meghajolni előtte, mint gyermek, és oda menni hozzá, és segítségét kiáltani. Mit mondott a vak? Azt mondja, hogy Jézus, Dávidnak fia. A vak, mekkora megalázás ez? A vallásos zsidóság, kereszténység és mindenki számára. Hogy a vak, aki vakon született talán, nem tudott olvasni, nem járt hittanórán sehova. Ő felismerte, ő vakon felismerte Jézusban Dávidnak fiát, akiről jövendőltek a próféták, hogy el fog jönni, és megmutatja az utat a mennyország felé. A vak felismerte, mi látunk, de mégsem ismerjük fel. Mégis kifilozófáljuk, átcsűrjük, csavarjuk a szavakat, addig, amíg kimagyarázzuk, hogy jó, hát Jézus egy jó tanító volt, meg halász volt, biztos még értett a cukrászathoz is. Addig csűrjük, addig csavarjuk, amíg a megváltásunknak, a szabadulásunknak a lehetőségét eldobjuk magunktól, amit tiszta ingyen ajándékban megkaphattunk volna a mindenható Istentől. A vak meglátta. Azt mondta Jézus, hogy kérdezték a farizeusok, hogy mi is vakok vagyunk-e? Azt hitték, hogy nem meri azt mondani, hogy igen, persze, hogy vakok vagytok. így visszakérdeztek, azt mondta, hogy hogyha vakok volnátok, akkor nem lenne bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmaradt, a bűneitekben fogtok meghalni, mert láttok, van szemetek, de mégsem értetek, a szívetek teljesen be van keményedve, és nem láttátok meg, hogy én mit hoztam ebbe a világba.
Igen, ezt a vakságot, ezt úgy kell értelmezzük, hogy ők tudni vélték, azt gondolták, hogy tudják az igazságot, hogy ők igazságban járnak, fényben járnak, holott sötétségben voltak. Pont úgy, ahogy én is mentem 26 éven keresztül a fejem után, az elképzeléseim után, és én meg voltam győződve, hogy én igaz úton vagyok, én jó úton vagyok, én meg voltam győződve, hogy látok. De amikor én Istenhez ordítottam segítségért mindez a vak, akkor kiderült, hogy mennyire voltam igazán én vak. Mennyire voltam én megtévesztve, mennyire távol álltam én Istentől, az ő igazságától. És ahogy megfigyelhetjük itt ebben a csodálatos leírásban, hogy az az ember, amelyik ott ült, az nem lehetett egy gazdag ember. Vak is volt, még dolgozni se tudott nagyon, szerintem alamizsnán élhetett nagy valószínűséggel. És azt írja, hogy azt mondja, hogy bízzál, mert hív Jézus, téged meg akar gyógyítani. Az meg az összes kincsét, a kabátját ledobta, és ment Jézushoz, futott Jézushoz. És miután meggyógyította a vakságából, követte őt az úton. Követte őt azon az úton, ahol tanított, gyógyított, és megmutatta Istennek a dicsőségét. Ezt kívánom mindenkinek, hogy mi is, ahogy ez a vak, ugorjunk fel, mikor érezzük a hívást. Ha ebben a beszélgetésben érzed ezt a hívást Jézus Krisztustól általunk, akkor bátran merj hozzámenni, vessük le a gazdagságunkot, dobjuk le magunkról, ami teher, és szaladjunk a karjaiba, hogy gyógyítson meg. És ahogy tanít ez az igerész, hogy maradjunk is meg az úton, kövessük őt, hogy még többet megtudjunk arról, hogy Isten hogy képzelt el az életet, mit jelent az, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. Ismerjük ezt meg Jézus Krisztusban, ő általa.
Hát úgy legyen. Én a magam részéről őszintén bízok abban, hogy valaki meghallotta a hívószót, hogy ez nem csupán egy ilyen szabadidős elmékedés volt, hanem egy hívó szó, és azt mondta mindenható, azt üzeni az embereknek, hogyha hallod az én szavamat, ne keményítsd be a szívedet, hanem ragad meg a lehetőséget, mert nem biztos, hogy lesz még egy lehetőség. Nem biztos kapsz egy olyan hívást, amiből egyértelműen kiveheted, hogy nem azért hívnak, hogy álljál be egy gyülekezetbe, álljál be egy szektába, egy vallásba, hanem egyértelműen nézed, hogy ez a hívás teljesen Istentől jött, mert ők semmit nem akarnak tőled, nem is ismernek téged, nem is találkoztunk, nem is fogunk találkozni, elképzelhető, sosem. Hanem kaptál egy hívást, és hogy a hívással mit fogsz kezdeni, ez teljesen rád van bízva. Két lehetőséged van. Tovább görgetsz lefelé a Facebookon, a világnak a hálójában. A világ hálójában, benne vagy a világ hálójában. Benne fetrengsz, vagy pedig belekapaszkodsz ebbe a hívásba, és ahhoz fordulsz segítségért, akit az Úristen, az élő Isten, a világ teremtője elküldött, hogy kijelentse számunkra emberi szavakkal az igazságot, amibe belekapaszkodva sokan megmenekülhetünk. Ehhez mindenkinek sok bátorságot, sikert kívánok. Sikert. És hitet, igen, bizalmat az Úristenben, sikert. Az evangéliumban, igen. Azt mondta a vaknak, hogy a hited megtartott téged. Melyik hitet? Abban, hogy hittél az aspirinnek a gyógyhatásában, vagy a Goldrexnek a gyógyhatásában, nem. Abban, hogy hittél abban a szóban, amit tőlem hallottál, hittél az én kijelentésemben. Te felismerted, te vakon is megláttad azt, hogy én Istentől jöttem, nem magamtól szóltam. Te ebbe belekapaszkodtál, és megnyílt a látásod, látod az élet útját, és követed azt, és eljutsz Isten dicsőségébe, mint a Jézus mondta, hogy menj be atyád örömébe. Na ezt kívánom mindenkinek, hogy valahogy, valamiképp belekapaszkodva Jézusnak a kijelentéseibe, amelyeket meg lehet találni a négy evangéliumban, bemehessen egy szép napon a mindenható Isten örömébe, az igazi életre, a teljes dicsőségre. Isten áldjon mindenkit!